Na, és megérkezett a stúdióban vendégünk Lessinger Gyula, az MBH befektetési bank, privát bankért és befektetés elemzésért felelős vezérigazgató helyettese. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt!
Alakul ez már a lapozgatós névjegykártya, még csak két soros a titulus, de egyre klasszabb, gratulálunk hozzá.
Köszönöm szépen, felmerült az igényben is, hogy majd valamilyen rövidebb verziót kitalálunk.
Jó, de azért a vezérhelyettes az új.
Az már azért igen.
Még tegeződés maradhat?
Ezt kérném is, köszönöm.
Jó, nagyszerű.
Ne maradjon a régiben, igen.
És nem is véletlenül játszunk itt a szavakkal, meg a titulussal, mert azért valahol ez lesz most a központi témánk, ugye az elemzés, meg az, hogy az mitől lehet jó, meg egyáltalán hogyan és miképpen lehet azt csinálni és alakítani. Mert hogy ugye nálatok most ez egy ilyen láthatóan egy kiemelt terület.
Igen, hát egy ilyen személyes megjegyzéssel kezdhetem. Én annak idején még időszámítás előtt elemzőként kezdtem a pályámat, kisinasként devizelemzéssel foglalkoztam, szóval ez egy
akkor is már ketté vált, hogy voltak a makroelemzők és voltak a piaci elemzők?
Az vagy? A modell, ahol én dolgoztam, ez egy nemzetközi bank volt, ott egyértelműen ketté vált az a két, uh-huh. két világ, igen, és ezt a modellt ugye a befektetési bankkal kapcsolatban elmondtuk egy pár hónappal ezelőtti indulás kapcsán is, hogy ez az angol SaaS modellt szeretné itthon meghonosítani, illetve működtetni, és ennek a modellnek szerves része az, hogy határozottan ketté vál a makrogazdasági elemzés, ami továbbra is az MBH bankon belül az eddig megszokott színvonalon folytatódik, és emellé
Kutiákos
vezetése.
Igen,
régen sokat beszélgettünk, igen.
És hát Ákosik mellé nő majd föl ez a befektetés elemzési terület, aminek pedig hát az elsődleges mandátuma az, hogy a piacok rövid távú mozgását figyelje, és azzal kapcsolatban tegyen észrevételeket, javaslatokat.
De hogy teljesen, hogy viszonyul a kettő egymáshoz?
Hát gondolom azért valahol illeszkedniük kell, tehát nem lehet.
Egy helyen vagytok egyébként, vagy az elemzők hát kommunikálnak?
Egy szervezetben vagyunk, az elemzők nagyon fontos, hogy kommunikáljanak egymással, tehát ez a két világ, ez szimbiózisban kell, hogy éljen. Ugye az előbb említett angol SaaS modell is azért úgy működik, hogy ott makroelemzőknek, meg stratégiáknak nevezik őket, ott a kommunikáció az folyamatos, és úgy kapcsolódik ez a két világ egymáshoz, hogy a makrogazdasági előrejelzések adnak egy keretrendszert a piac elemzésnek. Tehát, hogy egy konkrét példát mondjak, ugye van egy évvégi euroforint árfolyam előrejelzésünk, például 3,72-es, most február másodika van.
Nyilvánvalóan
nem egy egyenes vonalba fogunk oda mozogni, hanem ilyen hullámzások várhatók, és akkor a piacelemzők feladata, hogy ezeket a hullámzásokat próbálják minél inkább előre jelezni.
Bocsát, ez a 3,72-es, ezt a makró
ez részleg. Ez egy makrogazdasági előrejelzés, és ehhez illeszkedik a rövidtávú kilengések értelmezésével a piacelemzés.
Aha. Tehát most például 3,90-nél ugye megfordult, mert volt egy banki döntés, stb., és akkor most lehet találgatni, hogy körülbelül hol állhat meg, vagy meddig erősödhet, vagy
hát egy piacelemző időtávja az akár néhány nap is lehet.
Aha, persze.
Vagy akár egy...
De mindenképp rövidebb, mint a makroelemzője.
Természetesen igen. Tehát így jellemzően én azt mondanám, hogy egy 7 és 3 hónap közötti időtávban dolgozik egy piacelemző. Uh-huh.
Na, és akkor az 1 millió dolláros kérdés, mitől lesz jó egy ilyen befektetési elemzés, vagy befektetési banki elemzés?
Hát én azt gondolom, hogy az elemzői munka nagyszerűsége azért ilyen kellékek szempontjából az egyszerűségében rejlik. Én mindig azt mondom, hogy a legfontosabb, és most ez egy borzalmas banális mondat következik előre, elnézést kérek érted, hogy egy elemzésnek a fő üzenete az legyen egyértelmű. Bármennyire is banálisnak hangzik ez a mondat, azért nagyon sokszor fordul elő, hogy egy elemző a legjobb szándékával is összegyűjt próérveket, kontraérveket, ezeket ugye szívét beleteszi a munkába, mindent meg szeretne mutatni az ügyfelének, aminek az a vége, hogy az ügyfél ebben az információ dzsungelben nem igazán találja, hogy most vegyen vagy eladjon. Tehát arra szövegezés szempontjából nagyon-nagyon precízen kell koncentrálni, hogy az üzenet az egyértelmű legyen. Hogyha az olvasó, akár itt a hallgatók között, hogyha volt valaki, aki pénzügyi elemzést fogott a kezébe, hogyha nem látja 20 másodperc után, hogy mi az elemzésnek a fő üzenete, akkor a hiba nem az ő készülékében van. Tehát erre nagyon kell nagyon kell ügyelni. Hasonlóképpen egy, főleg a piacelemzői területnél egy elvárás, hogy arra a kérdése, hogy miért most vegyek, igen, vagy miért adjak el enneket. Ilyen ékes magyarsággal a trigger a neve, ezt nem tudom, szerintem magyarra nem sikerült átültetni, de hogy ebbe ez a kellékeknek egy nagyon fontos eleme, hogy mi az a szikra, ami el fogja indítani az árfolyam mozgást. Ugye számtalan esetben devizáknál is, részvényeknél is be tudunk azonosítani papírokat vagy eszközöket, amik egy modellhez képest látványosan félre vannak árazva, de évekig félre vannak árazva. Uh-huh. Most egy példát mondjak még a devizaelemzői múltamból. A lengyel zloty volt olyan deviza, amit ilyen reál érték alapján, reál árfolyam érték alapján hosszú éveken keresztül alulértékeltnek tartott a piac. Ez így bizonyítható is volt ökonometriai modellekkel. Mégsem nagyon mozdult ki abból a világból, meg volt a maga oka, a fene tudja, hogy mi, de meg volt az oka.
Mint ahogy most is azért a dollárról azt mondják, hogy kicsit fölül értékelt, mint hogyha nem itt lenne valahol normálisan a helye, hanem inkább ilyen 1.15-1.20 környékén, de itt a geopolitika, meg a nem tudom, a menekülő deviza, meg a kamatok, meg a nyilván beleszólnak, és nem tud kialakulni a helyes értékelés.
Igen, tehát önmagában egy értékelési modell az ad egy viszonyítás, de hogy mi az a pont, ahogy akkor a triggert a szikraként
maradjunk
a szikránál, hogy mi az, ami elindítja a folyamatot, ez egy komoly kritérium egy jó elemzésnek. A végén pedig, hogy legyen valószínűségszámítás szempontjából értelme a műveletnek. Tehát hiába hiszek én abban, hogy 90%-os valószínűséggel mondjuk egy adott részvény 0,5%-ot fog erősödni, ha a maradék 10% valószínűséggel meg 8%-ot gyengül, akkor ez valószínűleg nem egy jó, nem egy jó stratégia. Tehát ezeket még külön kell elemezni, ez a kockázat megtérülés profil, ezt így tudnám magyarra átültetni. Tehát hogyha ez a három elem egy elemzésben van, egyértelműen tudjuk, hogy föl vagy le, mi az, ami beindítja ezt a folyamatot, és ez a folyamat valószínűségekkel súlyozva amúgy egy értelmes valószínűségszámítás alapján alátámasztható stratégia, akkor zöld lámpa mehet.
Igen, ez annak idején volt egy ilyen hírlevelem, még fizikailag az USA-ból küldözgették a postaládámba, és pont így nézett ki az elején ez a pár bullet point a magyarázatra, egy marha nagy vegyél, adjál, tartsál, akkumulálj, meg egy célár. És utána persze jött a több oldalas valami, megnézhettem én a bővebb kifejtést, meg a részleteket, de első blikre azonnal láttam, hogy mi az ajánlása az adott eszköznek.
Ez az olvasó logikája. Igen. És egy jó elemzőnek az olvasó logikája alapján, igen, kell dolgozni, igen, nem pedig az író.
Mennyiben gondolját, vagy mennyiben akartok ti újat csinálni, vagy újszerűek lenni ezen a téren? Mert nyilván azért készül számos elemzés, van számos elemzőház itthon is.
Így van, nyilván egy olyan piacra érkezünk ezzel a termékkel, ahol azért komoly verseny van, nagyon felkészült kollégák, szakemberek dolgoznak a hazai piacon is. Amiben azt gondoljuk, hogy azért mélyebbre tudunk ásni, illetve olyan erőforrásokat szeretnénk használni, amik túlmutatnak azért a magyar piac korlátain, ha szabad így fogalmazni. Szerződéskötéses fázisban vagyunk olyan ilyen független külföldi elemzőházakkal, akik nagyon komoly több évtizedes technikai elemzési, illetve egyéb piacelemzési módszertannal dolgoznak, mindenképpen szeretnénk az ő tudásukat aktívan beépíteni a saját működésünkbe, illetve hát idővel ugye minél nagyobb szeletet szeretnénk lefedni a Magyarországon elérhető piacok értelmezése, elemzése tekintetében, tehát a részvényelemzésünk az ugye működik, létezik, emellé egy komoly devizaplatformot építünk majd, illetve azon ügyfeleinknek, akik nálunk befektetési alapportfóliót tartanak, számukra is ezekből az alapokból, vagy az alapok szűrésével szeretnénk folyamatos javaslatokat tenni, hogy éppen milyen irányokra érdemes koncentrálni.
A részvényelemzés az hol van ebben a struktúrában?
A részvényelemzés a piacelemzés, tehát a befektetési elemzési univerzumnak a része lett.
Uh-huh. Tehát ezen belül külön elemzők foglalkoznak kimondottan a részvényekkel?
Így van, azért tehát a részvényelemzés az egy nagyon részletekbe menő alapos szakmód, hogyha az a kollégák nekiülnek a feladatnak beárazni egy vállalatot, akkor őket egy pár hétig nem látjuk általában, mert
Igen, igen, ezt ismerjük, mert ilyenkor megszólaltatni is nagyon nehéz őket, és sokszor dúzognak, hogy ilyen feladatot kell ellátni, amikor ők számolni akarnak, nem pedig dumálni.
És egyébként ők a magyarokat, magyar papírokat elemzik elsősorban, és a külföldi, vagy akár a világ legfontosabb részvényeit ezt a már említett várható megegyezések alapján importáljátok, vagy a magyar elemzők itt ülve elemezgetik a legfontosabb külföldi cégeket is?
Azért a befektetési bankunknak szerintem egy bevallott célja, vagy ilyen nyilvánosan is kommunikált célja, hogy a hazai tőkepiac forgalmát, méretét, aktivitását támogassa. Tehát nekünk azért elsődleges az, hogy az aktívan kereskedett magyar részvényeknek egy megfelelő, izgalmas és rendszeresen frissített elemzését biztosítsuk. Nehéz kérdés a külföldi cégekhez való hozzányúlás, ilyen csúnyán fogalmazva, mert azért botorság lenne azt állítani, hogy ezeknek a megfejtése az Budapest 5. kerületében rejtezne. Hajlamos lennék azért az ilyen külföldi egyedi részvényajánlásokban nagyon támaszkodni azokra a már meglévő nemzetközi partnereinkre, akiknek termékeit forgalmazzuk, akikkel együtt dolgozunk, és akiknek az elemzéseit elérjük. Van olyan egyeztetésünk is, hogy egy külföldi háznak a kizárólagos hivatalos itthoni disztribútorai lennénk. Erről még véglegeset nem tudok mondani.
Oké, majd legközelebb jössz meg hozzánk. Kicsit az egyénnel is foglalkozzunk, hogy ki a jó elemző, az, aki mindent eltalál? Ez ilyen egyszerű?
Bár ilyen egyszerű lenne, és hát ugye egykori elemzőként sajnos meg kell erősítenem, hogy ez nem nagyon megy, sőt, ez talán hallgatók számára egy érdekes adat lehet, hogy egy kiváló elemző is alig 50%-nál nagyobb arányban képes konzisztensen jó előrejelzéseket adni, tehát az előrejelzés minősége, sikeressége az ugye véletlenszerű, földobom az érmét, 50-50%-ben jön, nem jön be, attól nem, tehát egy profi sem tud sokkal-sokkal jobb eredményeket produkálni. Tud, de nem sokkal jobbat, de ez az épp, hogy jobb eredmény, ez arra bőséggel elegendő, hogy megfelelő kockázatkezeléssel azért hosszú távon ez a tudás, ez hasznos legyen az ügyfelek számára. A jó elemző, én azt gondolom, kritériuma, hogy legyenek egyedi, izgalmas új gondolatai. Tehát kapja fel a fejét az, aki hallgatja, és ne az legyen az elvárás vele szemben, hogy ez mindenképp bejöjjön. Ugye, mert többször említettem, hogy amikor én a pályámat kezdtem annál a cégnél, a globális vezető elemző, aki egy nagyon respektált szakember volt, az amerikai hozamokra nézve neki volt egy erős várakozás, ez másfél évig nem működött. De soha senki nem dobálta meg tojással, meg paradicsommal, hogy mit képzel, mert annyira színvonalas volt az érvelése, és annyira nyilvánvalóan tájékozott volt, hogy igen, hát az ember elfogadta, hogy ez nem jött be egy darabig, de ettől még érdekes volt és eredeti a gondolkodás. Szerintem ez egy fontos kritérium.
Hallgató kérdezi, hiszem ezt a érdekes lehet, hogy halvidan elmondott, hol képzik itthon ezeket a szakembereket? Kiből lesz az elemző? Ez hogy működik?
Legalábbis az én időben a Corvinus Egyetemen volt olyan szakirányú képzés, ami kifejezetten a befektetési elemzés kockázat kezelés területre fókuszált. Én azt gondolom, hogy ez a tudás, ez a felsőoktatásban ott ma is elérhető. De azt tudnám mondani, hogy akinek egy pici affinitása van a piacok iránt, ez azt gondolom, hogy akár nulláról is fölépíthető. Tehát kell közgazdasági háttértudás, azért azt szerezze meg az érdeklődő, illetve hogyha piacelemzésre adja a fejét, akkor az egyes eszközök árazásának a modelljeit azért ildomos tudni. Itt egy másodperce szakmázok, csak a diszkontált cash flow koncepciót, azt azért minden eszköz esetében érdemes.
A DCF modell. Igen, kérdezi egy hallgató, elkeseredve, tehát egy kiváló elemző olyan eredményt tud hozni, mint egy szimpla találgatás, alig több, mint 50%. Ugye azért nem, azt mondtuk, hogy ennél több.
Pont ez igen, ezt igyekszem egészen egyértelműen megfogalmazni, tehát nekünk elég az, hogyha nem a véletlenszerű tudás eredményeit használjuk, mert hogy egy előrejelzés, tehát hogyha mondjuk képzeljük el azt, hogy ezerszer egymás után hallgatunk egy nagyon jó elemzőhöz. Uh-huh. Az fogja jelenteni, hogy ez egy mondjuk 550-szer be fog jönni az, amit az elemző mondott, és 450-szer nem fog bejönni, amit az elemző mondott. Ha ez már önmagában azt jelenti, hogy ha helyesen kezelünk kockázatot, akkor pénzünknél leszünk ennek az 1000 tranzakciónak.
Erre mondta André Kosztolány, ugye, hogy 51%-ban igaza van, 49%-ban téved, a 2%-ban van a pénz.
Így van, mert ami, és erről nem beszéltünk még, ami egy piacelemzőnek feladata, vagy csak ilyen indirekten utaltam rá, hogy a kockázat megtérülés profil, az ugye ez a harmadik kritérium volt, hogy minek kell benne lenni egy elemzésben. Ez az, ami irányt mutat az olvasónak, a befektetőnek, hogy egy adott pozíciót, egy adott befektetést milyen célárral tartson, és hol van az a pont, ahol el kell ismerni azt, hogy ez nem volt egy jó ötlet, és a 450-es kategóriába esik. Ezeket a profilokat azért úgy illik meghatározni, hogy csak olyan befektetéseket ajánljunk, ahol ez ilyen ökölszabály, hogy legalább kétszer annyi potenciális hozamot látunk, mint amennyit reálisan kockáztatni kell. Ez a 2:1 arány működik. Innentől kezdve erős idézőjelbe csak annyi maradt a feladatunk, hogy az előre lefektetett szabályokat tartsuk be. Uh-huh. És akkor ez egy másik beszélgetés témája, hogy az ember sajnos emocionálisan nincs úgy drótozva, hogy ha éppen egy rossz befektetés...
Én azt szoktam mondani, hogy 30 évet tőzsdézem, meg mindig én magam vagyok a legnagyobb ellenségem.
Abszolút, tehát dobjuk el, ami nem működik, szabályt ezt nagyon nehezen használjuk, de hogyha ezt átadjuk ezt a stratégiát egy komputernek, ami érzelmileg nem töltött, és ezt az ezres szenáriót ezt végig csináljuk vele, akkor ezt gyakorlatilag 100%-os biztonsággal merem mondani, hogy egy professzionális elemző ajánlásai plusz egy következetesen betartott kockázat megtérülési profil tartása az eredményhez fog vezetni, tehát pozitív eredményhez fog vezetni.
Uh-huh. Ezt tapasztaltuk meg egyébként az idősorok is, ezt statisztikailag ez bizonyított. És
igen, és akkor egy példa, hogy visszakanyarodjunk az elejéhez, ugye a forinthoz, hogy itt volt, hogy az egész piac gyakorlatilag kicsit félrevezetődött, vagy más gondolt. Most kérdés, hogy ők voltak félrevezető, hogy a jegybank okozott meglepetést, de ugye ott is volt egy előrejelzés, egy piaci várakozás, a 100 bázis pontos vágásra, és nem az lett.
És hát rendkívül magas valószínűséggel árazta és jelezte előre a piac a 100 bázis pontot.
Hát mert maga az MNB vezette rá őket, hogy ez legyen a várakozás.
Így van. Én azt gondolom, hogy az MNB maga is meg volt győződve arról, hogy a körülmények ezt engedni fogják. És ez egy nagyon fontos tanulságjelzés a piac számára, hogy tehát ennyire nehéz előre jelezni, hogy néhány nappal előtte, hát, hogyha az ember összegyűjtötte az információkat.
Mégis nem volt bonyolult a sztori, megváltoztak a körülmények, 390-es forint lett időnként.
Persze.
Úgyhogy, hát ha esetleg egy példa még belefér, ez nemrég jött szembe egy ábra, amit egy külföldi elemzésben olvastam. Nagyon csúnya neve van neki, úgy hívják, hogy szőrös ábra, Harry Chart, hogyha valaki rá szeretne. Igen, de ezt mindenképpen angolul érdemes a Google-ba keresni, megpróbáltam magyarul, más irányba visz, tehát hogy az angolul Harry Chart-ra érdemes ránézni, és ez azt mutatja, hogy az amerikai kamatpálya az elmúlt években hogyan mozgott, és egy adott időpontban, egy adott negyed évben egy akkor érvényes amerikai kamatszín mellett milyen pályát vetítettek előre az elemzők a következő egy-másfél évre. És hát sejthető a történet vége. Igen ritkán illeszkedett az előrejelzés a később megvalósult tényleges pályára, és ugye azért lett ilyen hairy chart, ilyen szőrös ábra, mert a tényleges vonalból ilyen mindenféle irányba vékony vonalak. Tehát eléggé elkeserítő amúgy a elemzői szempontból a látvány.
Jaj, tényleg elnézést, csak a technikai elemzőként írtál, most beugrott egy bar chart, meg egy Harry chart, aztán meg a Harry bar, tehát...
Igen, korán van.
Igen, szóval.
Szóval, és ezzel maguk a döntéshozók is szembesülnek, tehát a saját maguk által hozott döntés előrejelzése is látszik, hogy milyen érzékenységek alapján változik, és nem is mozdult sokat még az árfolyam sem, tehát a hangulat érezhetően csak épp, hogy elkezdett mocorogni a piacon, de az MNB helyesnek érezte, hogy erre azonnal reagáljam.
Így van. Hát nagyon köszönjük, hogy ismét ellátogattál hozzánk, most már ebben az új minőségben, posztodban is. Úgyhogy várunk továbbra is szeretettel jó beszélgetésekre. Plesinger Gyura volt a vendégünk, az MBH Befektetési Bank privát bankért és befektetés elemzésért felelős vezérigazgató helyettese.